Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, az első levél 6. fejezetében, a 12. verstől kezdődően a 7. fejezet 6. verséig terjedő ige szakaszban. Tehát az első korintusi levél 6. fejezetében a 12. verstől kezdődően így szól Istenünk kijelentett szava. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett, az Isten pedig mindezt, mindamazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem, távol legyem. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele, mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Amik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férj a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és fohászkodjunk. Mindenható mennyei Atyánk, Szent Istenünk, hadd boruljunk most le előtted, itt a gyülekezet közösségében. Hadd szegezzük a mi lelki tekintetünket te rád, hadd figyelmezzünk te rád, és kérünk, hogy te is figyelmezz ránk, és hallgasd meg a mi könyörgésünket. Úrunk, azért könyörgünk, mert tudjuk, hogy rászorulunk a te bűnbocsánatodra. Tudjuk a te igédből, hogy te szent vagy, háromszor is szent a te neved. Tiszta vagy és tökéletes, és nem férhetsz össze semmi tisztátalansággal, semmi szennyel, semmi vétekkel. És Úrunk, hogyha mi magunkba tekintünk, hogyha őszintén belenézünk a szívünkbe, akkor azt látjuk, hogy az bizony telve van különböző vétkekkel, törvényszegésekkel, mocskokkal, így a kívánsággal is, és a paráznossággal is. Látjuk, Urunk, azt, hogy milyen messze van a mi elképzelésünk is, milyen messze van a mi vágyunk, a vágyaink, és a gyakorlatunk is attól a tisztaságtól, amit Te elvárnál tőlünk, amire Te teremtettél bennünket. Látjuk, Urunk, hogy ezen a területen is megrontjuk a Te tökéletes alkotásodat. Így most azért esedezünk, Urunk, hogy légy hozzánk irgalmas. Azért kérünk, hogy Te légy az, aki megtisztítasz bennünket. Kérünk, Te legyél az, aki igéd által és szent lelkeddel formálod a mi vágyainkat, érzelmeinket, gondolatainkat és egész életünket. Kérünk, Te add, hogy őszintén hozzád fordulva és térve a Te akaratodat, a Te kedvedet kereshessük a mi életünkben. Kérünk, hogy erre vezess bennünket, ezt munkáld mindannyiunkban. Hadd legyünk a Te hűséges szolgáid. Úrunk, kérünk, hogy Te adj nekünk alázatos szívet, amikor az igéddel találkozunk, hogy ne ragaszkodjunk a saját gondolatainkhoz, hanem el tudjuk fogadni, hogy az, amit Te kijelentettél, amit leírattál, amit Te közölsz, az a mindenek fölött álló igazság. Hadd határozza meg ez, Urunk, az egész valónkat, személyünket. Kérünk, hogy így áld meg mai Isten tiszteletünket is, hogy az mindannyiunk épülésére, lelki fejlődésére, hitbeli növekedésére lehessen. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 391. dicséretünk 5. versszakát. 391. dicséretünk 5. versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Adjad mi nékünk a Te szent lelkedet, ismerhessük meg mi közben járunkat. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a 4. fejezet első 8 versében, leülve és figyelemmel, nyitott szívvel hallgassuk Istenünk szavát. Tehát az első tesszalonikai levél 4. fejezetében, az első 8 versben így szól a mi Urunk. Továbbá pedig kérünk titeket, atyám fiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek, mind inkább gyarapodjatok. Mert tudjátok, hogy milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. Mert ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek, és bizonságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is közlé velünk. Kedves testvérek, a tesszalonikai gyülekezet, amelynek ez a levél íródott, ez egy elég jó gyülekezet lehetett a maga idejében. Ma is léteznek olyan gyülekezetek, akár külföldön, akár itt Magyarországon is, olyan közösségek, keresztény közösségek, amelyeknek a megélt hite híressé vagy példaértékűvé teszi minden hívő számára. És a tesszalonikai egyház ilyen volt itt az első században, amint az kiderül itt Pál apostolnak a leveléből is, mert ebben a levélben egyáltalán nem szerepel, nem olvashatunk feddésről, megróvásról, vagy olyan jellegű intésről, ami egy konkrét bűnre vonatkozna. Pál nem talált ilyen jellegű dolgot, hogy amit teológiailag, vagy az etikát illetően korrigálni kellett volna, vagyis a tesszalonikaiak nem tértek el a tiszta evangéliumi tanítástól, nem tértek el a helyes életviteltől sem. Sőt, itt az apostol kiemeli és méltatja az ő szeretetüket, a hitüket és reménységüket, és egész konkrétan példaértékűnek nevezi őket, az első fejezetben ezt mondja róluk, hogy példává lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában. És itt a negyedik fejezet elején, amit most fel is olvastam, itt kezdődik ennek a levélnek a tanítói szakasza, és ha ezt olvasgatjuk, ezt a tanítói szakaszt, akkor az is kiderül, hogy gyakorlatilag nem sok újat tanít Pál apostol már ennek a gyülekezetnek. Mert azokról, amiket itt leír, azokról azt mondja, hogy amint tanultátok tőlünk, mert tudjátok, amint előbb is mondtuk nektek, sőt, ilyet is ír, hogy nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított, és így tovább. Tehát többször hivatkozik erre, hogy itt nem új információt ad ő át, inkább csak emlékeztetésre, vagy felfrissítésre, információ felfrissítésre szolgál ez a tanítói rész. Annak a felelevenítésére, annak a hangsúlyozására, amit egyébként is már hallottak ezek az embereket, amiket már ők tudtak. És itt föltehetjük ezt a kérdést, hogy mire lehet tanítani és emlékeztetni egy ilyen jó és példaértékű gyülekezetet. És érdekes és érdemes is megnézni, testvérek, hogy mi a legelső téma, amit felhoz Pál apostol, amivel kapcsolatban gyakorlati útmutatást ad, a paráznaság, a testiség. Arról ír itt a Szentlélek indítatására az apostol, hogy mi történik a hívő embernek a hálószobájában. És ez egy kényes téma. Sokan azt gondolják, hogy nem is a templomba való. Többször hallottam már én személy szerint is olyan véleményt, hogy egy pap vagy egy lelkész az ne beszéljen a testiségről. Azt meg főleg ki ne ejtse a száján, hogy szex, mert ez milyen dolog. De én, nekem lehet, hogy egyszerűbb lett volna ezt a szakaszt átugrani itt a tesszalonikai levélben, de ahogy sorba haladok, ez következik, és hogyha Isten a Szentírásban kijelentést adott az életünk ezen területére nézve is, akkor mi nem tehetjük meg azt, hogy ezt a részt átugorjuk. Mondhatnám azt is, hogy ne legyünk szemérmesebbek Istennél. Ha ő beszél róla, akkor nekünk is kell. Testvérek, a világon szerintem szinte mindenki azt mondja, hogy a szexualitás az magánügy. Még azok az emberek is, akik esetleg nyíltabban beszélnek róla, vagy több részletet megosztanak az intim életükből, még ők is úgy gondolják, hogy ez azért elsősorban rájuk tartozik, és más ne szóljon bele. Ilyen téren biztosan magánügy, hogy más ne mondja meg, hogy ott mi történjen. Hogyha van olyan területe az életünknek, ahol kimondottan nem szeretnénk ilyen kívülről jövő jó tanácsokat kapni, akkor az intimitás, a testiség. De Isten nem így tekint rá. Az ő számára a hálószoba az nem egy ilyen vakfolt. Más embereknek nyilván nem kell az orrára kötni azt, hogy mi történik ott, de Isten előtt ez sincs rejtve, és az intimitás nem is egy olyan terület Isten szemében, ami ő neki mindegy lenne, hogy ott mi történik. Még egyszer mondom, hogy Isten igéje beszél róla, és ráadásul azt is érdemes megjegyezni, hogy nem csak úgy szőrmentén, vagy úgy egyszer-kétszer említi meg, hogy úgy utal rá, hanem többször felmerül ez a téma, többször előveszi az Úr a Szentírásban, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, tehát ez egy olyan téma, amivel az egész Szentírásban találkozhatunk. A fogadó ige a 10 parancsolatból volt, már ott is felkerül, ne kívánd a te fele barátod feleségét. De a Mózes törvényeiben ennél még többször előkerül, és egész konkrét esetek és azokra vonatkozó törvények szerepelnek a testiség vonatkozásában. És például ezekben a törvényekben is, vagy parancsolatokban Isten meghatározza a szexualitás megélésének az egészséges határait. Isten elmondja, hogy ő hogyan látja, hogy ő mit gondol róla, és elmondja azt az embereknek, hogy milyen kereteken belül működik jól ez a dolog. Milyen kereteken belül működik ez úgy, ahogyan ezt ő teremtette. Ez a keret egyébként a monogám házasság, de erről majd később még szeretnék beszélni. A lényeg, hogy a Szentírás számára nem tabu, egyértelműen ír a testiségről, annak a jó megéléséről, és ír rossz példákról is. Nyilván nem a részletek szemléltetése van benne, nem ilyen erotikus íromány azért a Szentírás, Isten igényéről van szó, de Isten azzal az igényen lép fel, hogy ha másra nem is, de ő rá tartozik az, hogy mi történik a hálószobában. Itt a felolvasott szakaszt is úgy kezdi Pál apostol, hogy ő ezt kiemeli, ezt hangsúlyozza, hogy ez a tanítás, ez az Úrtól jön. Ő nem a személyes véleményét mondja el, nem ilyen párterápiai tanácsok ezek, amik elhangoznak, vagy amiket leír, hanem arra tanít, arra emlékeztet, hogy ezen a téren mi Isten akarata. Kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében. Ez tőle jön. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk néktek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Tehát ez többször kiemeli, hogy ez nem csak az ő személyes meggyőződése, ez Isten konkrét elvárásként, vagy célként támasztja az ember elé. Úgy tűzi ki. Az evangéliumnak, Isten evangéliumának ezek szerint van, hogy így fogalmazunk, szexuáletikai vonatkozása. Mondhatjuk azt, hogy az Istenhez fűződő kapcsolatunk, az kihat az intim életünkre. Mindenre kihat egyébként, de ez a terület sem marad ki alóla. Ez sem marad érintetlenül. És ezt nekünk képviselnünk kell. Nem csak a lelkészeknek, tehát most nem csak arról beszélek, hogy miért jön fel ez a téma itt a szószéken, hanem arról is, hogy ezt minden kereszténynek képviselnie kell. Nem hagyhatjuk el a Szentírásnak ezt a részét. Nem tekinthetünk úgy rá, hogy eljárt már az idő fölötte. A világ változott, nagyon sokat is változott, bár bizonyos dolgok ugyanazok maradtak, de különösen ennek az úgynevezett szexuális forradalomnak a következtében, és azóta egy ilyen túl szexualizált világban élünk. De nem szabad, hogy ez bennünket, keresztényeket elvigyen. Nem szabad, hogy engedékenyebbek legyünk. És itt most nem is elsősorban másokkal szemben mondom, hanem hogy mi hogyan viszonyulunk magunkhoz, és hogyan tekintünk erre a témára. Hogy mi ne idomuljunk ezen a téren a világhoz. Fontos kitartani ebben a dologban is a Biblia igazsága mellett. Képviselnünk és hirdetnünk kell magunknak is, de egyébként, ha lehet, akkor másoknak is, Isten akaratát ezen a téren is. Mert Pál is megtette. És nekünk is kell. Nyilván szeretettel, meg úgy, ahogy Isten ránk bízza azt, hogy hogyan beszéljünk róla, de nem hallgathatjuk el ezt a részét. Döbbenetes belegondolni, testvérek, abba, hogy ha mi nem képviseljük ezt, akkor senki. Most már a világban senki nem képviseli a házasság tisztaságát, a tiszta, erkölcsű házas életet, intimitást. Ezért én nem csak a saját gyerekeimnek, bár ők még kicsik, de azért arról hallanak, hogy a házasságban van a párkapcsolat például. De a hittanos gyerekeknek is szoktam beszélni arról, nyilván mindenkinek a maga szintjén, de hogy Isten a testiséget a házasság keretei közé rendelte. Mert ha én nem mondom el nekik, lehet, hogy mástól nem fognak hallani erről. Ma már a társadalmi elvárások nincsenek ezen a téren. A szülők vagy mernek beszélni ilyen dolgokról, vagy nem, vagy gondolják, hogy érdemes legalább egy kicsit várni, vagy szorgalmazzák, még ilyennel is lehet találkozni. Minél előbb, minél többféleképpen próbálják ki, vessék bele magukat az ilyen jellegű tapasztalatok szerzésébe. A kortársaitól nem fog hallani olyat, hogy házasságig várni kéne, vagy ott megélni ezeket a dolgokat. Arról meg már nem is beszélek, hogy a médiából, meg az internetről milyen. Tehát ott nem. Ezt nekünk kell képviselnünk. De hadd lépjek tovább, és nézzük meg, hogy mi ellen szólal fel itt az apostol, mi a probléma. Mert hogy a probléma az nem magával az intimitással van. Nem kell ilyen téren túlzottan prűdnek lenni. Az intimitás az a teremtésnek a része. Isten tökéletes alkotásának a része, már a bűn eset előtt is része volt a világnak, tehát ezzel önmagában nincs baja. Az egy jó dolog. A probléma, amit itt ki is emel az apostol, az a paráznaság. Ez a paráznaság, ez görögül úgy hangzik, hogy pornelja. Ezt csak azért mondom el, mert pornelja, pornó, ugye ez a szó ebből származik. És ez a paráznaság, ez a bűnös szívnek az egyik jellemzője. A paráznaságban megnyilvánul, hogy bűnös a szív. A Bibliában több olyan hely is van, ahol úgynevezett ilyen bűnlajstromokat olvashatunk, olyan felsorolásokat, amelyek konkrét vétkeket neveznek meg, és a legtöbb ilyen felsorolásban szerepel a paráznaság. Alig akad talán egy-kettő olyan, amelyikben nem. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások, mondja Jézus. A szívből származik. Galata 5.19-ben ezt olvassuk. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, és aztán még sorol más dolgokat. De ezzel kezdik. A test cselekedetei nyilvánvaló, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság. A római levélben a paráznaság egészen konkrét cselekedetekben történő megvalósulását írja le. Asszonyok, férfiak milyen módon paráználkodnak. És mivel Isten a testiséget a monogám házasság keretei közé helyezte, ami egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, ezért a paráznaság bűnét azt így tudnánk megfogalmazni, hogy minden abba tartozik, minden olyan tett és gondolat is, ami ezt a rendet valamilyen módon megbontja. Tehát bármelyik része sérül ennek a definíciónak, hogy egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, az a paráznaság alá tartozik. Paráznaság az, ha férfi férfival, mert akkor nem egy férfi, nem egy nő, vagy ha nő nővel, ugye az is. Ezt sajnos már ezt is sok helyen feladták, és akkor a szeretet címkéjét ráakasztva bevették az egyházba, hogy hát ha ők is szeretik egymást, akkor miért ne? De azért Magyarországon még inkább az a jellemző, hogy ezt a részét szokták kiemelni, a homoszexualitást, és akkor ezzel ellen felszólalunk, hogy na ez, nézzük, hogy micsoda vétek Isten teremtett rendje ellen. És ez így van, de a Biblia szerint nem csak az a fontos, hogy férfi és nő legyen, hanem az is fontos, hogy egy. És nem csak olyan értelemben, hogy egyszerre egy, hanem egyetlen egy. Sőt, még gondolatban se legyen több. Ez döbbenetes, de ezt írja az ige. Azért döbbenetes, mert hozzá vagyunk szokva, hogy nem így működik az agyunk, meg a gondolkodásunk, meg az érzékeink, a vágyaink. De ezt írja az ige. Jézus azt mondja, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el az ő szívében. Minden olyan vágy, ami kívül esik a házasságon, az paráznaság. Ezt azért is említem meg, mert ebből kiderül az, hogy a paráznaság az nem egy olyan bűn, ami csak a házas embereket érinti. Mert lehetne így gondolkozni, jó, hát én egyedülálló vagyok, akkor engem ez nem érint, mert nincs kit megcsalnom. Mindenki, legyen egyedülálló vagy házas, legyen férfi vagy nő, érintett a Biblia szerint a paráznaságban. Ennek a paráznaságnak a bűne, ez egyszerűen ott van az ember szívében. És ráadásul ez egy nagyon alattomos bűn. Minden bűn nagyon alattomos, de ez különösen romboló, mert ezt is leírja az ige a korintusi levélben, amit föl is olvastam. Kerüljétek a paráznaságot, mert minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. A paráznaság az ige tanúsága szerint is egy önromboló, egy önpusztító dolog. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Itt Pál apostol nem a hús testre utal, hanem az ember egész valójára. Azt mondja itt, amikor ezt leír, hogy a saját teste ellen vétkezik, akkor erre utal, hogy önmaga ellen vétkezik. És hát már az is elég lehetne, hogy ezt mondja az ige, de nagyon érdekes megfigyelni, hogy számos Bibliától, meg kereszténységtől független kutatás ezt megerősíti, hogy ez így van. Több tanulmány vizsgálta már például azt, hogy milyen negatív hatásai vannak annak, hogyha valaki váltogatja a partnereit. Kiégés, depresszióra való hajlam, ezek megnőnek. Van egy kutatás, ami hatalmas összefüggést lát, aközött, hogy valakinek mennyi partnere volt, és hogy mennyire, mekkora valószínűsége van annak, hogy alkoholt vagy kábítószert használ. Van olyan cikk is, amelyik a rákos megbetegedéseknek a párhuzamba állításával foglalkozik, de nem csak a partnerekre igaz ez, hanem ahogy az igéből kiderül, a paráznaság az már a szívben van, és ami a szívben ezt a vágyat gerjeszti, vagy erre épül, az is ugyanilyen romboló. Rendszeres pornográf tartalmak fogyasztásából kialakul az úgynevezett pornófüggőség, és számos olyan, ma már kórházak vannak, ahol ezt kezelik, próbálják kezelni. Ennek is vannak tünetei, beszűkült gondolkodás, ugyanúgy szorongás, depresszió, és ezek elég rosszul hangzanak, de akkor még azt kell mondjam, hogy ezek még csak a földi következménye. Tehát ezek még csak azok, amik a következő, ki tudja, 1, 2, 5 éven belül az embert sújtják. A saját életvitele miatt. A saját bűne miatt. És akkor az örök következményekről, Isten ítéletéről még nem is szóltam. Pedig Isten egyértelműen beszél arról, hogy megítéli a paráznaságot. Nem akarom hosszan ecsetelni, de olvashatjuk a Jelenések könyvében, ott van, hogy a Tiatira beli gyülekezet parázna volt, és azt mondja Isten, hogy ezt megítéli. Vagy olvasunk a Nagy Babilonról, aminek szintén kiemeli a paráznaságát, és azt, hogy emiatt sújt le rá. De inkább tovább megyek, mert szeretnék arról is beszélni, hogy mire int itt az ige bennünket, hogy mit tehetünk. Hát az első és jó hír az az, hogy a paráznaságból van szabadulás. Ugyanúgy, mint minden bűnből, ebből is van szabadulás, erre is van bocsánat Jézus Krisztusban. Az Úr Jézus nem csak más bűnökért, hanem a paráznaságért járó büntetést is magára vette a kereszten. Ő ezt is tudta, erre is tekintettel volt, amikor vállalta a halált értünk. Ő ezért is az életét adta. Ezért is vállalta a szenvedést, ezért is lehelte ki az ő lelkét. Mi csak bűnbánattal forduljunk oda Jézushoz, és fogadjuk el hittel, hogy ő érte van kegyelem. És Isten felment az ítélet alól, és felszabadít a bűn szolgaságából is. Itt van előttünk az igében a példa, a tesszalonikai gyülekezet. Tesszalonika egy pogány város volt, telve olyan pogány kultuszokkal és szokásokkal, amelyeknek, hát hogy így mondjam, lételeme volt a paráznaság. De akik ebből a háttérből megtértek, Isten bűnbocsátó örömüzenetét hallva, azoknak az életében ez megváltozott. Ezzel minden megváltozott. És Pál itt azt írja nekik, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. Pedig ezek az emberek pogány származású emberek voltak, nem zsidó származásúak, de itt azt mondja nekik, hogy ti lelkileg már nem pogányok vagytok, mert megtértetek az Úrhoz. Ti ne legyetek olyanok. Ti már ismeritek Istent, ismeritek az ő megváltását, ismeritek az ő kegyelmét, ismeritek az ő szeretetét. Ti már az Isten egyházának a tagjai vagytok. Az úréi vagytok, ahogy a korintusi levélben fogalmaz. Ti szentek vagytok. El vagytok különítve Istennek. Akkor legyetek is szentek. És ebben mindinkább gyarapodjatok. Itt többször leírja, hogy szentek legyetek. A szent, 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 ez a szó többször is előkerül, 3-szor vagy 4-szer itt ebben a felolvasott 8 versben. Ebben gyarapodjatok. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek, szó sem lehet róla. Ezt olvastam fel a korintusi levélből. Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé, aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Akik megtértek, akiket Isten lelke újjászült, azok az Úréi, és egy lélek vele. Itt egyébként a korintusi levélben ott a férfi szemszögből írja le Pál apostol ezt, hogy parázna nővel egyesül. Talán a férfiak még egy fokkal jobban kivannak téve ennek a kísértésnek, de természetesen ez az alapelv, ez férfira és nőre egyaránt érvényes. Aki az Úré, az vele egyesül, egy lélek, és Krisztus testének a tagja. Hogyha mi megtértünk, akkor az Úrral egyesültünk. És akkor itt azt mondja Pál apostol, hogy akkor törekedjünk arra, hogy ebbe az egységbe, az Úrral való közösségünkbe ne vigyünk be akárkit, nem vihetünk be akárkit. Sem tettben, sem gondolatban. Ott csak a feleségünknek, vagy nők esetében a férjnek van helye, és másnak nincs. Sem fizikai értelemben, sem gondolatban, ahogy említettem. Sem közben, sem előtte, sem utána. A református eskü, az esküvői eskünek a szövege itt eszünkbe juthat, amiben ezt a fogadalmat tesszük, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem. Vele megelégszem. És még egy utolsó dolgot szeretnék itt kiemelni, hogy azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, mert itt is konkrét útmutatást ad az ige, amit föl is olvastam itt a korintusi levélből, ez nagyon szépen párhuzamba áll itt a Tesszalonikai levél 4. fejezetének az elejével, úgyhogy ezért szerettem volna azt is, hogyha elhangzik. De ott azt írja a 7. fejezetben, hogy a paráznaság miatt mindenkinek saját férje vagy saját felesége legyen. Tehát a házasságnak sok célja van, és beszél ilyen nagyon gyönyörű, idilli célokról a Szentírás, hogy Isten és az ő népe közötti kapcsolatot hogyan ábrázolja ki, ami igaz is. De a házasságnak az ige szerint az egyik célja, vagy feladata az is, hogy a paráznaságtól óvjon. A paráznaság miatt mindenkinek saját férje vagy felesége legyen. Vagyis ne járjon ide-oda, egy valaki mellett köteleződjön el, ő vele éljen. És ezt azért szerettem volna kiemelni, hogy ezt mondja az ige, mert a házastársnak ez alapján feladata az, hogy segítsen ő ebben. Mindkét házastársnak feladata, hogy segítse a társát abban, hogy a paráznaságtól meg tudjon tartózkodni, vagy szabadulni. Hogy szentül éljünk, ugye megint csak amire fogadalmat teszünk. És itt ezt nem azért mondom, hogy a házastársak egymásra mutogassanak, hogy na én a feleségem miatt vagyok parázna, ő meg a férjére, hogy én meg ő miatta, hanem itt ezt önvizsgálatra való szorgalmazásként mondom, hogy tekintsünk így házastársak magunkra, nézzünk így magunkba, hogy én tudom-e, meg akarom-e, meg egyáltalán tudatosan bennem van-e ez a cél, hogy segítsem ezt a szent életet. És egyébként ez nem csak a házasokra vonatkozik megint csak, hanem az egyedülállókra is, mert itt azt mondja az ige, hogy a paráznaság miatt mindenkinek legyen saját férje vagy felesége. Ami azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni magunkat, hogy ha én egyedülálló vagyok, akkor hogyan állok ezzel a témával? Tudom-e tényleg tartani magamat? Az nem opció a Szentírás szerint, hogy én olyan jól megszoktam már az egyedül létet, és akkor néha ilyen-olyan módon könnyítek magamon, vagy a dolgokon. A Szentírás szerint nincs ilyen opció a keresztényeknek. Ha nem bírja az egyedül létet, házasodjon meg. Ha bírja, akkor adjon hálát az Úrnak, mert beszél arról a továbbiakban ott a korintusi levél, hogy az egy jó dolog. akkor az Úrnak tudja szentelni az életét. Testvérek, itt lezárom a dolgokat, hogy az, hogy mi történik az egyedüllétünkbe, vagy közösségünkbe, a hálószobánkba, Isten azt mondja, hogy ez ő rá tartozik. A Szentírás beszél erről, hogy mi az, ami megengedett, mi az, ami nem megengedett, és nem szabad ebben megalkudnunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen veszéllyel állunk szemben ezen a téren, milyen fenyegetést jelent a paráznaság mindannyiunk számára, és oda kell fordulnunk Istenhez, hogy ő szabadítson meg ebből, és adjon erőt ahhoz, hogy tényleg az ő akaratát keresve úgy tudjunk forgolódni, ahogy az ő neki tetszik. Hát adja az Úr, hogy ez így legyen velünk is. Amen. Most jöjjetek fennállva, imádkozzunk és adjunk hálát Istennek. Úrunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, aki az egyedüli megváltó vagy, és nincs olyan bűn, amelyre a te engesztelő áldozatod ne lenne elég. Nincs olyan mélység, amelyből te ne tudnál kiemelni. Nincs olyan gyarlóság, amelyet ne tudnál elvenni. Nincs olyan szenny, amit te ne tudnál lemosni rólunk. Látjuk, Urunk, hogy milyen nagy veszélyt jelent a paráznaság, és köszönjük, hogy te nem köntörfalazol, nem rejted vék alá, nem szemérmeskedsz ezen a téren, hanem elmondod, hogy milyen fertőző dolog az, vagy ez a része a bűnösségünknek, a bűnös szívünknek. Köszönjük, Urunk, hogy azt is elmondod, hogy milyen következményekkel, szörnyű földi és örök következményekkel jár ez a bűn. De köszönjük, Urunk, hogy te tényleg meg tudsz ebből szabadítani, hogy nem csak elgondolást vagy egyetértést, átmeneti egyetértést tudsz adni a mi szívünkbe, hanem ki tudod munkálni bennünk azt, hogy elforduljunk az ilyen jellegű kívánságoktól, és meg tudod adni azt, hogy a te akaratod szerint helyes módon tudjuk megélni az intimitást, a házas életet, úgy, ahogy azt te alkottad, ahogy azt te adtad. Köszönjük, Urunk, az ige bizonságát, hogy igenis lehet így élni, és kérünk, te munkáld bennünk azt, hogy ne legyünk lusták, ne adjuk fel, ne törődjünk bele abba, hogy ha mi ezzel küzdünk, vagy küzdködünk, ha visszaesünk, hanem tudjunk először is, de újra is hozzád térni, megalázkodni, és a te kegyelmedet és a te erődet kérni, Urunk, hogy te légy az, aki megóvsz bennünket ettől a kísértéstől. Urunk, kérünk, hogy te munkáld, hogy minél többen megélhessük, megtapasztalhassuk, hogy milyen jó a te utad szerint járni, úgy megélni az életünknek ezt a területét is, akár egyedülállóként, akár házas emberként. Kérünk, hogy te add, hogy ennek az öröme, boldogsága betölthesse a mi lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy te eléd járulhatunk minden dolgunkkal, így életünk ezen területével is, és kérünk, hogy te munkálj bennünk lelki növekedést. Így imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, annak kicsinyeiért, nagyjaiért. Kérünk, hogy te vezess mindannyiunkat, egyengesd a mi utunkat lépteink előtt. Kérünk, Urunk, hogy te adj bölcsességet, hogy követhessük a te akaratodat. Kérünk, hogy te munkálj hitet a gyermekekben is, te add, hogy minél korábban rád bízhassák magukat ők is gyermeki hittel. Kérünk, Urunk, hogy te légy útmutató, és erőt adó a fiatalok számára is. Óvd őket is a világ kísértései, csábításai között. Úrunk, kérünk, hogy Te tartsd meg a családokat, adj azokban egységet, békességet, szeretetet, türelmet. Látod, Urunk, hogy mekkora szükségünk van Te reád. Kérünk a betegekért, a gyengélkedőkért, hogy adj nekik gyógyulást, javulást, hogy a nehézségek, a fájdalmak között is Te nálad lehessenek békességet. És kérünk, Urunk, az idősekért, az erőtlenekért, hogy őket is Te karold fel. Urunk, így imádkozunk az országunkért, annak vezetőiért, hogy adj nekik is bölcsességet is. Könyörgünk, hogy Te légy, ami megtartunk, tartsd meg a Te népedet világszerte, hogy tényleg tisztán és fedhetetlenül állhassunk majd meg, akkor, amikor meg kell jelennünk Te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk ilyen módon életünket, és hogy nálad a Te kezedben jó helyen van. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem a testvéreknek, hogy az én helyettesítő szolgálataim most erre a nyára véget értek. Jövő hét vasárnap Vásárhelyi Bálint fog érkezni. Ide is, és Kistelekre is. Én ugyanis el kell, hogy utazzak. Egy Biblia kutatói ösztöndíjat nyertem, és az Egyesült Államokba fogok utazni, úgyhogy megköszönöm, hogyha imádságba hordozzák ezt az utazást itt a testvérek. A jövő héten a gyülekezeti alkalmak közül a Biblia óra kedden megtartásra kerül, 6 órától a megszokott időben, erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.